Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk szót mai vendége Kincses Réka, aki több éves színházi projektjét folytatta, illetve bizonyos értelemben fejezett véghez is ért, én úgy látom. Ma este Marosvásárhelyen játsszák a Pente Szília programot, ami egy 2 éves előadás, ha jól emlékszem. Az elmúlt 2 évben azonban született még 2 előadás. Az egyik volt a Double Bind, ugye, ami a marosvásárhelyi román-magyar problémákból kiindulva próbált egy etnikai közösségi képletet kirajzolni a színpadon, és időközben megszületett a Romo Sapiens című előadás is. Arra gondoltam, hogy ennek a 3 darabnak a fűzérét nézzük egy kicsit át, honnan indultunk és hova jutott el ez a színházi kísérlet sorléka.
Jó kérdés, hogy a Pente Szília programban és a másik 2 előadásban mi a közös, mert a Pente Szília program az végül is megírt szöveg alapján készült, habár a próba folyamat alatt még szerkesztődött a szöveg, de akkor is inkább fikció. A Double Bind meg a Romo Sapiens, az mind a 2 dokumentum színházi előadás, tehát ott is írtunk szövegeket, de rengeteget dolgoztunk interjúk alapján, a szereplők elmesélései alapján. Nem tudom, hogy mi a közös a 3 előadásban. A Pente Szília program nagyon személyes, ez egy személyes történetet dolgoz fel, akkor is a mitológiai utalások vannak benne. A másik, a Double Bind-nak is van személyes része, mert nyilván a magyar-román viszony meg a vásárhelyi együttélés az engem azért személyesen érint, és a Romo Sapiens az viszont a téma érint, a diszkrimináció, az integráció, a különböző kultúrák egymás mellettisége, de személyesen nem vagyok érintett ebben a témában. Tehát azt lehetne mondani, hogy egy nagyon, nagyon személyes pontról indultam a Pente Szília programmal, és egyre jobban távolodtam személyes témáktól, is nyitottam más fele, tehát olyasmi fele, aminek az én életrajzomhoz semmi köze. És ez nagy újdonság, ma a filmjeimben is mindig önéletrajzi vonatkozások vannak.
Elképzelhető az, hogy az embernek ne legyen köze egy témához, amit behatóan elkezd vizsgálni, amiből színpadi vagy filmes produkciót készít?
Nem hiszem. Tehát azt hiszem, hogy ha hosszú időn keresztül foglalkoztat egy téma, mindig van közöm hozzá. Csak
érintetté válik az ember.
Érintetté válik, vagy lehet, hogy eleve érintett, mert különben nem ismerülne fel benne a téma. Lehet, hogy ez a dolognak csak a gyakorlati részét, vagy a kivitelezését érinti, hogy mennyi önéletrajzi elemet tudok felhasználni a szószoros értelmében, és mennyire kell mások elbeszéléseiből dolgoznom, vagy kitalálnom dolgokat. Lehet, hogy csak ennyi a különbség.
Számomra ez a 3 produkció abban közös, hogy mindenképpen valamilyen identitás, azonosság válik problémává, vagy elemzetté színházi körülmények között. Na most, hogy mi az identitás probléma ma, az egy nagy kérdés, és hogyha úgy vesszük, akkor itt most 3 alaptéma van, megpendítve. A Pente Szília programban egy magyar nemzeti identitáson belüli történet bomlik ki. Első lesz, hogy mit kezdjünk a nemzeti történetek elmesélésével, az identitások sokféleségének összeolvasztásával, vagy szétválasztásával, azzal, hogy kiderül, hogy a mi ilyen-olyan családunk többféle eredetű, például örmény, hogy erről hogy tudunk beszélni. Tehát, hogy van egy ilyen belső önvizsgálat. A Double Bind az ugye egymás vizsgálata, a tükörkép, a román-magyar tükörkép lehetősége, és akkor hova jut a Romo Sapiens?
Jó meglátást. Lehet, hogy ez a közös vonal benne. Az az érdekes, hogy nagyon egyszerű, amikor miközben a Double Bind-on dolgoztunk, Alina Nelegával, arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ha már kisebbségekről beszélünk Romániában, akkor meg kellene nézni a roma kisebbséget is, mert úgy érezzük, hogy nekik azért még sokkal súlyosabb problémáik vannak, mint a magyar kisebbségnek. Színházban aránylag keveset foglalkoznak velük, és akkor elmentünk a Hidegvölgybe sétálni, és úgy döntöttünk, hogy ez lesz a következő projekt. Annál is inkább, mert szerettem volna berlini vonatkozást is adni neki, és Berlinben az elmúlt néhány évben rengeteg romániai roma jelent meg.
A hallgatóinknak elmondjuk, hogy Kincses Réka két lakít gyakorlatilag, illetve nagyobbik részét Berlinben éli, de a kreatív tevékenységének jelentős fele Marosvásárhelyhez kötődik.
Igen, az elmúlt két évben, a Penteszile óta ez így van. És akkor elkezdtünk kutatni ilyen Berlinben, Alina Neléga Romániában volt Vásárhelyen, Kolozsváron, Pataréten beszélgetett emberekkel. Én a különböző berlini szervezeteknél voltam, akik roma integrációval foglalkoznak. És így szép csendesen megjelentek a történetek, amiket el szerettünk volna mesélni, a szereplő. Bejött három roma színész a projektbe. Mind a három bukaresti származású, kettő közülük külföldön él.
Mondjuk el, hogy ki külön.
Alina Sherban, aki egy nagyon ismert fiatal roma színésznő, van egy önéletrajzi monodrámája, De Clar Propria Respondere, ami nagyon sikeresen ment egy csomó országban, és arról szól, hogy ő hogyan nőtt fel a cigány udvaron Bukarest közepén, és hogy onnan hogy verekedte ki magát, szerintem nagyszerű előadás. Egy Drágos Dumitru nevezetű, nagyon tehetséges fiatal színész, aki elköltözött Franciaországba sajnos, és egy Zita Moldován, aki félig magyar identitású, tehát magyar-roma, és régeni származású, de nagyon régre Bukarestbe, és neki van egy roma műsora a román tévében, valamelyik magán televízióban, Sio Mamonos Kutun Romania címmel. Én is Romániában születtem. A három roma színész, akikkel együtt fejlesztettük ezt az előadást, és akkor ott arról volt szó, hogy nekünk vannak elképzeléseink, nekünk többségeknek, és akkor hirtelen én is többségivé váltam. Ez egyértelmű volt, hogy a romákkal szemben én is többségi vagyok.
Tehát, amíg az előző előadásban a Double Bind-val úgy ültetek le Alina Neglegával, alkotótársaddal egymással szemben az asztalhoz, hogy te vagy a többségi Alina, és akkor én a kisebbségi.
Igen.
Most hirtelen egy oldalra.
Én azt hittem, az elején azt hittem, hogy hát én is kisebbségi vagyok, és akkor nagyon jól fogom érteni őket, vagy jobban fogom érteni őket, vagy mit tudom, de nagyon hamar kiderült, hogy többségi vagyok én is, mert a roma kérdésben a szociális problémák sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint a magyar-román kérdésben, és a három színész közül kettő például intézetben nevelkedett, tehát Alina Sherban és Drágos Dumitru, hogy is mondjam, tehát nehéz három olyan magyar színész találni, így tetszőlegesen tett kiválaszt, hogy abból kettő intézetben nevelkedett volna. Tehát ez valamit elmond a közösségről, ha egyáltalán ez most közösség szó, csak azért használom, mert egyébként nehéz beszélni róluk, de még csak roma közösségről sem lehet beszélni, magyar közösségről inkább. És a privilégiumokról volt szó, tehát hogy arról volt szó, nagyon, arról beszéltünk nagyon sokat, hogy mennyire indulunk vagy nem egyenlő esélyekkel, és ha nem indulunk egyenlő esélyekkel, akkor hogyan lehet mérni később a különbségeket, erről rengeteg szó volt, és nagyon nyilvánvalóvá vált, hogy én tudom, ötödik generációs értelmiségiként annyira a többséghez tartozom a romákkal szemben, hogy az valami hihetetlen. Tehát mert rengeteg szó volt iskoláztatásról, analfabit, tehát hogy kinek van lehetősége egyáltalán tanulni, abszolút alapvető dolgokban részt venni, és nagyon heves viták kísérték ezt a folyamatot, és azt vettem észre, hogy én is nehezen ismerem el azt, tehát, hogy az esélykülönbségek azok ennyire számítanak. Tehát, hogy van az emberben egy ilyen hajlam arra, hogy relativizálja ezt a dolgot, és azt mondja, de mi emberek azért közös problémákkal küzdünk, és lényegében mi csak emberek vagyunk, és mindenki szenved, és tudjuk, hogy mi az, hogy szenvedés, és meg tudunk érteni benneteket. A romák meg azt mondták, hogy nem tudtok megérteni bennünket, mert nem tudjátok, hogy ez milyen, és szóval nagyon érdekes volt.
Te, aki a kisebbségi problémák iránt rendkívül érzékeny vagy, és nagyon mélyen átéled, hogy szembesültél azzal, hogy nem mindig vagy kisebbségi?
Hát nagyon érdekes volt a kisebbségi attitűdöt egy rendkívül felerősített formában a másik oldalról megnézni. És úgy érzem, hogy nagyon sokat tanultam belőle. Tehát van egy pár eleme, ami annyira bosszantó, hogy ez hihetetlen. És utána visszaemlékeztem rá, hogy a román kollégák is mindig ezt kifogásolták bennünk, idézőjelben a mi magatartásunkban, és én nem értettem, hogy miért ennyire érzéketlenek, vagy... És ez bennem is kialakult, mikor 640-szer vágták a fejemhez az, hogy te nem tudod, mert te más esélyekkel indulsz, és te nem tudom, hogy micsoda, akkor azt éreztem, hogy ez nem igaz, hogy ezt kikérem magamnak, hogy igenis 5 különböző érzelem létezik, és az mindannyiunkban közös, és nem akarom, hogy ennyire leválasszanak magukról, és mit tudom én, azt mondják, hogy neked fogalmad sincs, és fogalmad se lehet. Tehát ez nagyon érdekes volt, és ezt amikor mi állandóan ismételgettük, hogy a magyar közösséget mennyire diszkriminálják, stb., és egy adott pillanatban a románok mondták, na most már unjuk ezt, és már nem akarjuk hallani, mert akkor ezt én nagyon rossz néven vettem tőlük.
És hogy oldottad fel ezt a helyzetet?
Hát először is tehát magamban. Így néztem magam, milyen érdekes, hogy mit vált ki az emberből az, hogy valaki állandóan a hátrányos helyzetét és a rossz sorsát mantrázza. Tehát, hogy ez elutasítást vált ki, dühöt. Meghallgatod egyszer, kétszer, de valaki minden alkalommal ezt hozza elő. Minden helyzetben, és mindent ezzel magyaráz, akkor az elkezd iszonyatosan dühíteni.
Jó, de mondjuk te, mint kisebbségi magyar, ezután változol ebben a tekintetben? Vagy adott helyzetben te is elkezd?
Változni borzasztó nehéz, tehát nincsenek illúzióim ezzel kapcsolatosan, de jobban odafigyelek ezekre a dolgokra, vagy tudatosodott bennem valami mindenképpen.
Ha össze akarom foglalni egy-egy mondatban az első két előadást, akkor a Penteszília a program az arról szól, hogy mondjuk ki magunknak, amit elhallgattunk eddig magunk elől. Nagyjából erről szól ez a családtörténet. A Double Bind az arról szól, hogy mondjuk ki egymásnak, amit eddig nem mondtunk el. Na, mi a harmadik előadás, a Homo sapiens kulcsmondata?
Az, hogy nem minden terápia kezdődik szembesítéssel. És én erre jöttem rá, hogy az a fajta ilyen mondjuk meg egymásnak, és nem tudom én micsoda, amit én így szeretek kultiválni, az csak egyenlő felek között működik. És az egyik fél gyengébb, és ez sajnos tényleg tehát ezt el kell ismernem, hogy a roma közösség Romániában, és nem csak Romániában, hanem Kelet-Európában, és a többi, olyan súlyos egzisztenciális és szociális problémákkal küzd, hogy ott ez a fajta ilyen szembesítés abszolút nem működik. Tehát ennek a közösségnek egyszer meg kell erősödnie egy kicsit, közösségé kell válnia, tehát hogy kell legyen egy valamiféle értelmiségi réteg, nem 3 ember, vagy 4, vagy néhány értelmiségi, akit lehet mutogatni a tévében, vagy nem tudom, hanem sokkal több. És tehát ki kell alakuljon egy öntudat bennük, egy valamiféle stabil identitás kép, mielőtt el lehet kezdeni ezekről a dolgokról beszélni, hogy mit tudom én, ki a hibás, meg ki hogyan járult hozzá mihez, meg mi az önsorsontás, vagy van-e olyan, vagy nincs. Tehát, hogy ezek a kérdések egyáltalán merülnek fel, és hogy el kell fogadnom azt, hogy nem tudom mindenkinek a fejéhez vágni azt, ami nekem most így jönne, hanem visszalépek egyet, és azt mondom, hogy most az a legfontosabb, hogy te tudj beszélni magadról, te mondd el azt, amit el szeretnél mondani, én ennek igyekszem teret biztosítani, és ez az első lépés. És sokan mondták az előadás után, hogy néhányan mondták, hogy miért ennyire pozitív a romák irányába, vagy hogy van néhány monológ, ahol a roma színészek a koldulásról beszélnek, vagy nem, és hogy az túlságosan dogmatikus, meg nem tudom, micsoda, de ez az, amit ők mindenképpen el szerettek volna mondani. És akkor ez volt számunkra, és ebben egyetértettünk Álina Nelegával a lépés, hogy mint egy dokumentumfilmes. Egy dokumentumfilmes is, ha etikusan jár el, akkor hagyja, hogy a protagonista megnyilvánuljon, és teret ad neki. És mi igyekeztünk így eljárni a Homo Sapiens előadásban, és az az érdekes, hogy a roma közönség nagyon-nagyon pozitívan vette, tehát nagyon-nagyon örültek az előadásnak mindenhol, Berlinben, Bukarestben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen nem volt roma közönség. Vagy alig.
Szerveztetek így, hogy külön roma közönséget?
Jó, igen. Ott, ahol voltak kapcsolataink inkább, Vásárhelyen nem tudom, itt volt persze Rudi Moka, meg azért, de nem... Berlinben jöttek a szervezetektől, meg jöttek azok, akikkel együtt dolgoztunk azelőtt, fiatalok, stb. Bukarestben, mivel a roma színészek is oda kötődnek, rajtuk keresztül jött egy csomó ember. Vásárhelyen kettő előadás volt, amin iszonyatos tolongás volt, és szerintem, nem tudom, tehát hidegvölgyieket nem szerveztük oda, az biztos, pedig érdekes lenne, és fel fogjuk újítani az előadást, és akkor megpróbáljuk úgy játszani, hogy többen lássák a roma közösségből is.
Azt akartam mondani, hogy ez egy dráma, hogy ez a produkció úgy indult, hogy elindultatok a hidegvölgybe sétálni, és akkor nem, ők nem látták.
De fel lesz újítva, mert két előadás az mondjuk nagy, úgymond semmi.
Az, hogy színpadon történik ez a, hát nem tudom, szembetisítésnek akkor nem nevezzük, traumakezelésnek sem, vagy...
De valamiféle mondom, tehát de annak inkább artikulálást nevezném.
Igen, tehát hogy mit ad ehhez hozzá a színpad? És az, hogy itt színpadi kultúrák meg színházhoz való viszonyok találkoznak, teljesen más a román, magyar, és akkor az, hogy roma színház, hát miközben vannak nagyon jó roma színészek, Romániában különösen, nekem az Aferim film ebből a szempontból egy hihetetlen nagy élmény, tehát roma színház az nincs.
Van, tehát nem mondom, hogy nincs, de nagyon kevés, és ilyen van, hogy van roma társulat Bukarestben, de az ő munkájuk inkább arról szól, hogy klasszikus darabokat adnak elő romanesz nyelven, roma színészekkel, szilveszteri jálom, Szent Iváni jálom, látod? Szilveszteri kabaré plakátja teljesen. Most Rómeó és Júlia, és a többi, és a többi. De dokumentum színház kevesebb van, elenyészően kevés, de azért van előfordul, találtuk a spanyol viaszt, de én azt láttam, hogy nagyon örventek annak, hogy nyilvános téren, hogy színpadon beszélünk. Egyszerűen beszélünk a problémáikról. És különösen Bukarestben, az Odeonban voltak az előadások, ott annyira boldogak voltak, az Odeonban a romákról beszélünk. Tehát ez...
És milyen volt Berlinben?
Berlinben egy független színház ilyen műhely, ipari terében játszottunk, és rengetegen jöttek, tehát nagyon nagy érdeklődés övezte az előadás, németek is jöttek. Az az érdekes, hogy valahogy nekik beleillett ebbe az új migrációs témába.
Tehát azt akartam kérdezni, hogy ebben az elmúlt két évben, amíg ezek az előadások születtek, volt egy előre meghatározott kontextus. Évtizedekre visszamenő kontextus, de ebben az évben minden gyökeresen megváltozott. A kiszolgáltatottság, a periféria fogalma, a problémákról való beszéd és nyilvános vita fogalma, hogy ez mennyire érintette a ti előadást?
Volt egy olyan hír, hogy nem tudom hol, a migránsok, én utálom ezt a szót egyébként.
Igen, a szakmai szervezetek menekülteket javasolnak. És én azt
szerintem is menekültek. Tehát a menekültek romáknak öltöztek, hogy át tudjanak menni a határon. Úgyhogy ez nem tudom melyik határon, horvát, vagy valahol volt egy ilyen.
Igen.
És tudom, hogy ezen szórakoztunk a roma színészekkel, hogy vigyázzatok, mert mindjárt ti is többségiek lesztek, és akkor majd meglátjátok, hogy milyen. De ez most viccen túl, amikor elkezdtünk dolgozni ezen, azért úgy éreztük, hogy hát mi nagyon fontos témával foglalkozunk. És akkor elkezdődött ez a menekült probléma, és úgy éreztem, hogy ez most mindent elsöpört. Tehát van értelme most előadást csinálni a roma kérdésről, amikor 1 millió menekült érkezett Németországba ebben az évben. És a bemutatón is utána, az után következő előadásokon azt láttam, hogy mi pontosan erről beszélünk, csak nem egy az egybe. Tehát arról beszélünk, hogy párhuzamos világok, hogy olyan kultúrák, tehát pláne van egy német szál, van egy történet szál az előadásban, ami Németországban történik, két csodálatos berlini színész, aki a német szerepeket játsza, és tehát, hogy ott olyan kulturális különbség van egy ilyen fél analfabéta, vagy analfabéta koldus roma család, és a német, nem tudom, integrációs tanár között. Ott több évszázad van, nem csak nyelvi különbség, meg mint szociális különbség, és mindenki szeret, és hogy annyi jó indulat van azért a német rendszerben, persze ott is van azért más is, de és hogy mindenki, és a romákban is ott van az igyekezet, és mégse tud működni, csak, tehát, hogy úgy valahogy úgy, hát tragikus félreértések sorozata ez az egész integrációs folyamat eddig.
Hogy nincs módszer? Tehát nem, ennek a módszernek, vagy a módszereknek, a személyek közötti viszonyoknak, nekem például ez ennek az évnek a drámája, és a hallgató nem látja, de Réka jól érzékelte, hogy amíg beszélgettünk, nekem volt egy ilyen érzelmi megzuhanásom, mert én azt látom, hogy az egyetlen dolog, amit tehetünk színházban, sajtóban, bárhol, hogy lehetőséget nyitunk emberek, két embernek, hogy szembenézzen egymással, és hogy ez akkora lehetőség, meg élmény, és egy olyan rizikó. Tehát én ezt nagyon sokszor éreztem ebben az évben, hogy két ember szembeforduljon egymással, és állja egymás tekintetét, hogy ha ez már sikerül, az már egy győzelem.
És ha nem hagyjuk abba a kommunikációt, tehát ha akkor is, ha most vesztünk össze halálosan, de nem hagyjuk abba, akkor is folytatjuk. És a német több német rádióadónak, meg berlini rádióadónak, de német, tehát országos adónak is van ilyen műsora. Most nem voltam otthon egy hónapja, úgyhogy nem tudom, hogy még van-e, hogy minden nap rövid interjúkat készítenek menekültekkel, és minden órában beadnak egy 5 perces interjút, egy 5 perces portrét, ahol valaki elmesél, hogy honnan jött, hogy miért jött ide. Ezt heteken keresztül, óránként hallgatom, akkor annak a menekült tömegnek egész más arca lesz, mert akkor lebomlik személyes sorsokra, és akkor ez a fajta propaganda, hogy de nem, mert ez szervezett akció, meg az összeesküvés elméletek, meg nem is menekültek, meg miért csak férfiak jönnek, nincsenek is rászorulva, nem úgy néznek ki, mint aki nyomorult, és a többi, ez azonnal eltűnik, mert hallod az ő hangjukat, és hogy nekem például ez hiányzott a magyar médiában, hogy nem hallottam őket, nem hallottam az ő hangjukat, nem, tehát hogy hallgattassék meg a másik oldal is. És ilyen szempontból ezt a németek különösen jól csinálják, én azt tudom eddig mondani.
De hogy értse a hallgató, hogy itt nem feltétlenül a menekült problémáról van szó, vagy a roma problémáról, ugye a Romo Sapiens című Berlin Marosvásárhely tengelyen készített színházi előadásról is beszélgetünk ma Kincses Rékával. Felidézném, hogy a Bataclan elleni támadás után a Le Monde indított egy sorozatot, és minden egyes lelőtt áldozatnak a képét és rövid élettörténetét közzéteszik. És így már egészen másképpen érthető az, ami történt. És ezeket én ezt napi lelki gyakorlat szembenézni ezekkel a fotókkal, meg történetekkel, hogy végül is minden arról szól, hogy születik-e egy ilyen személyközi viszony. Vagy például az, amit a bukaresti tragédiával láttunk, hogy ugye a kollektív klubban meghalt az első napokban 28 ember, de most már 60 halálos áldozatnál tart. 8-tól 60-ig úgy fáradt a közérdeklődés, hogy hát igen, akkor most már 45-50 áldozat. De hogy ezeket a neveket el kell mondani. És az emlékezet, meg a közösségérzés az arról szól, hogy akkor valakit fölviszünk a színpadra, és vagy megteremtjük a helyzetét, vagy lehetőséget adunk arra, hogy elmondja a saját helyzetét.
Az biztos, hogy nehéz úgy ellenségeskedni, ha az ellenségnek arca van is neve. Tehát úgy sokkal nehezebb.
Így visszagondolva, most visszanézve a saját előadásidra, a Double Bind-ra és a Penteszíliára, mi változik a te viszonyodban ezekhez a történetekhez? Ha például felújító próbát tartasz, vagy tartanál?
Hát a Roma Sapiens-et fel fogjuk újítani, ez elég biztos, és arról beszéltünk, hogy két dolgon gondolkoztunk. Az egyik az, hogy egy napot beszélgessünk csak a privilégiumokról, hogy ez mit jelent, és kinek milyen van, és Alina Sherban ajánlott néhány gyakorlatot. Ő egyébként a gyakorlatok nagy mestere, mert ő New Yorkban is tanult, meg Londonban, a Színművészeti Egyetemen, és rengeteg gyakorlatot tud, minden helyzethez illő gyakorlata van. És én meg arra gondoltam, hogy jó lenne hívni egy mediátort, például egy ilyen erőszakmentes kommunikációs mestert, vagy mediátort, és úgy belemenni ezekbe a konfliktusokba, mert azért ott, hogy is mondjam, tehát rengeteg kimondatlan dolog van, feldolgozatlan trauma, sérelem, tehát az ember, még az Aferim kapcsán is rájöttünk erre, hogyha az ember belenéz a roma lélek mélységeibe, akkor ott feneketlen sötétségek tárulnak fel, tehát hogy ott rengeteg munkára van szükség, és ez azért érződött sokszor, tehát nem volt feszültségmentes a kommunikáció, és lehet, hogy jó lenne az, ha valaki egy napig ott van, lelki gyakorlatként, aki kívülről jön, kívülről nézi, és mind a két félnek lehetősége van arra, hogy olyan területre is elmerészkedhessen, és olyan dolgokat is kimondhasson, ami egyébként lehet, hogy nem tudunk megoldani, ha magunkra vagyunk hagyva. És ezt szeretnénk, ez Alina Nelegával beszélgettünk erről, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen egy-két napos workshop a felújító próbák előtt, puszta önszorgalom volt, az előadást anélkül is fel lehet újítani, de hogy lépjünk tovább, hogy tanuljunk.
Itt mondtad, hogy nincs módszertan az integrációnak, így jól értettem, hogy ugye elszaladt egy ilyen félmondat. Azt láttuk, hogy ez a három előadás, amit te csináltál Alina Nelegával közösen, a második kettőt, ez indult ugye a fikciótól, a megírt műtől, egy klasszikusabb színházi formától, és halad a dokuszínház felé. Itt azért érik most egy ilyen hosszabb távú program, projekt, valami körvonalazódik bennetek, hogy hát nincs módszer, de keressük.
Tehát következő projektről konkrétan nem beszéltünk, mert időt szeretnénk hagyni magunknak, meg nekem is vannak más projektjeimnek is, Alina Nelegának is, meg azért arra vigyázni kell, hogy úgy érzem, hogy ebben a fajta együttműködésben ez a két előadás volt benne, és ha most csinálunk egy harmadikat, az már nagyon hasonlítana a másik kettőhöz, mert van egyfajta minta, amit egy ilyen munkamódszer, amit kidolgoztunk, és abból ez tud lenni. Azt hiszem, hogy ennek most ezt egy kicsit el kell engedni, csinálni külön dolgokat, és aztán megnézni, hogy hova fejlődik a dolog, de azért volt néhány téma, ami így felütötte a fejét, amivel érdekes lenne foglalkozni. Engem nagyon érdekelnek a menekültek, de azt mondjuk nem Marosvásárhelyről, hanem Berlinből, mert ugye ott vannak. De Romániában is van néhány téma, ami úgy felütötte a fejt, például az ortodox vallás, meg ezek a dolgok érdekelnének bennünket.
Most akkor a dokumentumfilmeshez, vagy filmeshez fordulok személyedben, hogy ezt a menekült kérdést filmesként hogy látod, mert Igaz, hogy nem magyar nyelvterületen nagyon kevés dolog látható és hallható ebből, de azért rengeteg film, rengeteg kép készült. Én azt látom, hogy van egy mély válság, egy etikai válság, hogy hogyan lehet ezt reprezentálni. És akkor, hogy amíg gondolkozol a kérdésen, elmesélem, hogy terepen dolgoztunk, görög-török határvidéken, és felvettünk a kocsiba egy menekült családot. Akkor még ezt nem tudtuk, hogy ez tilos, mert embercsempésznek számít, azt meg is állított a rendőr, rendőrtől kérdeztük meg, hogy merre van a határ, az nagyon kedvesen és nevetve mondta, hogy merre van, tehát hogy ilyen viszonyok között, de hogy hát értetül ex-lex állapotban voltunk, és hát bennünk volt, hogy itt rögzíteni kell, hogy valami olyasmi történik, egy három gyerekes, öttagú család ült a hétüléses autóban, amiben már eleve voltunk hárman, meg gépek, meg minden, egy szűk térben, hogy ezt rögzíteni kell, és kialakult ott egy ilyen gyors vita, hogy hát ez szabad, nem szabad, etikus, meddig mehet el a kamera?
Hát sajnos erre szerintem nincs szabály. Ez nagyon jó kérdés.
Vagy az, hogy visszalátok képes közhelyeket, hogy eleve tudjuk, hogy mit szeretnénk látni, ki mit, ki barátként, ki ellenségként, de hogy eleve kész válaszokra adnak feleletet a rögzített képek.
Rengeteget taglaltuk az egyetemen dokumentumfilmes szemináriumokon, és rengeteg filmet megnéztünk, dokumentumfilmet ebben a témában is taglaltuk, az etikus vagy nem etikus. Vannak nagyszerű, nagyon jó filmek, amik nem kimondottan dokumentumfilmekről beszélek, etikus körülmények között készülnek, de utána olyan hatásuk van egy rengeteg emberre, hogy megint felmerül a kérdés, hogy akkor azért mégiscsak van létjogosultsága akkor, ha mondjuk lehet, hogy két ember káros, de ez most nagyon cinikusan hangzik, de 2 millió tanult belőle valamit. Ezek megválaszolhatatlan kérdések szerintem. Ennek ellenére azt hiszem, hogy én mindig erre bízom, hogy az ember érzi, hogy ott akkor abban a helyzetben, mert a kicsit attól is függ, hogy a protagonista, a szereplő mennyire erős. Tehát van olyan ember, és ez nagyon szubjektív, ezért nehéz, ezért nem tanítható, és nem is definiálható tulajdonképpen. Tehát van olyan ember, akire vigyázni kell, vagy jobban kell vigyázni, vagy akire azt érzed, hogy törékenyebb, hogy nem teheted ki, mit tudom én, annak, hogy valami olyasmit meglásson magából, amit nem szeretne látni, mert végülis erről szól a dolog. Vagy olyasmit megmutasson magából, amit nem szeretne megmutatni. És van olyan ember, akiről azt érzed, hogy ez kibírja.
De Európa szívében,
és persze, akkor tévedhet.
És akkor
mellé fogsz, és...
Európa szívében mi az, ami számodra itt most fontos ebből a sztoriból, hogy mi hogy fogadjuk, akkor mi lesz velünk közösen, ti, akik jöztök, mert mi, akik már itt vagyunk együtt, vagy az, hogy honnan jöztök, vagy hogy, tehát mi az, ami...
Engem a többség attitűdje érdekel leginkább. Tehát az, hogy ez Kelet-Európából mennyire másképp látszik, mint Nyugat-Európából, vagy Nyugat-Európa különböző országaiból is nagyon különbözőképpen látszik. Az biztos, hogy Németországból ez egész másképp látszik, mint Magyarországról vagy Romániából. Tehát én úgy éreztem ott, hogy az a fajta attitűd, amivel ugye a német vezetőség nagy része, Merkel és a lakosság nagy része is fogadja a menekülteket, az abszolút pozitív, és hogy ilyen még nem volt a világtörténelem, vagy legalábbis nem tudunk róla.
És ennek mi az oka?
Szerintem az, hogy a németek tényleg azon túl, hogy nagyon, őket is nagyon traumatizálta az a trauma, amit okoztak Európának, ők ebből valahogy felépítettek egy olyan jellegű identitást, ami szintén unikum. És ez egy valós identitás, tehát ez nem egy hazug játszma. Az én ismerőseim 99%-a aktívan részt vesz a menekültek ellátásában. És és az a nagyon gazdag, ilyen régi német polgári családból származó hölgyemény, akitől mi a lakásunkat béreljük, azt mondta, hogy meg fogjuk mi tanulni, megosztani a javainkat, ez arról szól. És neki van mit megosztani, tehát ő nem a levegőbe beszél. És neki ez volt a hozzáállása, nem az, hogy ja Istenem, nem tudom, és dolgozik egy menekült otthonba, és fel van készülve rá, hogy lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor meg kell osztani. Na ez innen úgy néz ki, hogy a németek megőrültek, és betegek. És Merkel kancellár asszony pszichopata. Tehát, hogy ide csődítik Kis Ázsiát, vagy, és hogy ez azért van, mert tehát mit tudom én, így most a rossz lelkiismeret az tönkretette őket, és nem tudjuk, ezek olyan folyamatok, hogy 500 év múlva fogjuk tudni, hogy mi volt a német hozzáállás az az, hogy a menekültek amúgy is jönnek, és amúgy is jönni fognak, és semmiféle fallal nem fogjuk tudni őket visszatartani, és akkor legalább úgy történjen meg ez a dolog, hogy minél kevesebb áldozata legyen.
A kelet-európai félelmek mennyire érthetőek? Ebből mit látsz?
Hát én nagyon...
Te, mint berlini kelet-európai.
Nagyon érthetőek, mert például mi Berlin mellett lakunk, kiköltöztünk egy ilyen szép kis idillbe, és én egy ilyen idillikus vonattal járok be Berlinbe dolgozni, ahol én nagyon szeretem a kis vonatomat, olyan tiszta és nyugodt, mindig van ülőhely, van internet, lehet laptopozni, szuper, gyors minden. És az utóbbi időben tele van a vonat menekültekkel. Beszállok reggel, ott vannak, zsákokon alszanak, mennek egyik városból a másikba, feketék, sötétek, lehet, hogy egy kicsit szagjuk is van, mert ki tudja, hogy mióta vannak úton, az arckifejezésük nem kimondottan boldog, teljesen tönkretették nekem az idilli vonatomat.
Kéred vissza.
És akkor ez, amikor beszálltam, és hirtelen nem volt ülőhely, és ez olyan volt, mint egy filmen, hogy és ugye sok jól fésült német között a szép világos kék vonatban ott voltak mindenfele. Ez a kép. Úgyhogy leültem, és mondtam, hogy na, akkor most legyél jó ember. Nem, amikor nézed a tévét, vagy beszélgetsz a barátaid, hanem most mondd azt, hogy igen, ezen a vonaton nektek is van helyetek.
És sikerült?
Hát ezt még dolgozom ezen.
Hogy
az volt, hogy nem azért költöztem én el ilyen messzire, hát kocsárdon jobb volt.
Hogy lásd, hogy mennyiféle képpen lehet látni ugyanazt a világot, hogy mennyiféle ugyanaz a világ. Ugyanezen a vonaton utaztam én is sokat Berlinbe, vagy egy ahhoz hasonló vonalon, nagyon előkelő külvárosból be a belvárosba, és ott éltem át azt, hogy a nagyon jól öltözött berlini ingázók, akik mindig olvasnak valamit, vagy hallgatnak valami zenét, ültek békésen a nem túl zsúfolt, pontosan érkező vonatba, és egyszer csak felállt egy nagyon elegáns öltönyben lévő szőke, magas, igazi berlini benszülött férfi, és hihetetlen erővel kitépte a vaskorlátot, mellettem ült, amibe kapaszkodni kell, ma sem fogom fel, hogy ez milyen erő kell ahhoz, hogy ezt ki tud tépni, és elkezdett dühöngeni a kocsiban, és kiverni az ablakokat, ami szintén nem könnyű, mert egy ezek biztonsági vastagság üvegek, és a tömeg visítva menekült le a következő megállónál, tehát azt hittük, hogy ez egy terrortámadás, ott ültem másodmagammal, utastársammal és barátommal, mondtam neki, hogy ülj nyugodtan, és ne nézz a szemébe, mert az jutott eszembe, hogy én olvastam, hogy amikor a gorillák dühöngenek, akkor a szemkontaktus az agresszió jele. És csak arra tudtam gondolni, hogy ez a civilizációs máz másodpercek alatt leomlik az emberről, és hogy mindannyian ugyanabban a sötét dzsungelben élünk, Bangladesh vagy Berlin központjában szinte teljesen mindegy, bármikor történhet. És azon az S-Bahn vonaton még 3 ehhez hasonló epizódom volt, hogy így hirtelen elkezdtek emberek dühöngeni, és menekült a tömeg, és terrorpánik tört ki.
A húgom a pszichiátrián dolgozik Berlinben, de mindegy, hogy hol dolgozol a pszichiátrián, de ott dolgozik. Most már 2 hónapja, és mondta nekem, hogy az első nagy felismerés az, hogy mennyit ordítanak, tehát, hogy a páciensek, tehát nincs olyan óra, hogy valaki ne kezdene el üvöltözni. És számára ez azt jelenti, hogy minden embernek úgy naponta 20-szor jönne, hogy üvöltsön, csak nem üvölt. És tehát ezt tudja kezelni. És hogy ez az első dolog, az első gát, ami leomlik, akkor, ha valami közbe jön, és leomlanak a gát. Úgyhogy iszonyatosan sokat üvöltöznek. A következő dolog az az, hogy hát agresszív kirohanásaik vannak. Úgyhogy ez tényleg így van. Ez tényleg így van.
Most azon gondolkoztam, hogy a te filmes és színházi munkád az arról szól, hogy az üvöltéseket valamilyen módon láthatóvá tett.
Igen, én ennek nagyon nagy híve vagyok, hogy akkor kell üvölteni, amikor még nincs tétje. Akkor kell üvölteni, amikor az ember még nem beteg, amikor még nem szeretne elmenni Szíriába harcolni, amikor még nem őrült meg, amikor még nem lett alkohol. Tehát, hogy akkor kell üvölteni. És ez, hogy is mondjam, én ennek próbálok reklámot csinálni, de az az igazság, hogy azért nagy az emberekben az ellenállás, meg erős ez a hit, hogy ha őrizzük a formát, meg ha izé, akkor az vezet el a tutihoz.
De hát kell legyen kultúrája az üvöltésnek, meg formája, meg színpada, amire felviszed ugye a három roma színészt például.
Igen. Igen, ez igaz, meg védett körülmények között. Tehát úgy kell megtörténjen, hogy ne traumatizálódjon újra valaki, hogy ne sérüljön, hogy ez biztos, hogy úgy kell. Tehát.
Hát legyen sok-sok olyan előadás, meg film, amiben te teret nyitsz ezeknek a üvöltéseknek, ha úgy tetszik, és legyen sok szerencsénk, hogy láthassuk ezeket. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.